Kedves hallgatóm! Elkezdjük az Efézusi levél tanulmányozását. Négy férfi távozott Rómából Krisztus után 62-ben az ázsiai provincia felé, amit Kis-Ázsiának neveztek, és jelenleg Törökország a neve. Ezek a férfiak a keresztény hit legátfogóbb dokumentumait vitték magukkal. Ezek az iratok nélkülözhetetlenek volnának, ha ma nem tudnánk elérni őket. Róma nem fogta föl egy ismeretlen fogoly írásainak jelentőségét. Ha fölfogta volna, akkor letartóztatta volna őket, és irataikat elkobozta volna. Amikor ezek a férfiak elbúcsúztak Pál apostoltól, mindegyikük kapott egy levelet, hogy vigye el különös keresztény közösségének. Ez a négy levél Isten igéje, és ezeket nevezzük Pál börtönleveleinek, mivel római bebörtönzésének idején írta. Várta Néró császár előtti kihallgatását abban az időben. Pál, mint római állampolgár, esetével a császárhoz folyamodott, és várakozott a meghallgatásra. A négy férfi nevét és úti céljukat meg tudjuk állapítani. Epafroditosz Filippiből származott, és nála volt a Filippi levél, ahogy ezt a Filippi levél negyedik részének 18. verse elárulja. Tükhikosz efézusi volt, és ő vitte az efézusi levelet. Efézusi levél 6. rész 21. vers. Epafrász Kolosséban lakott, és kezében volt a Kolosséi levél. Kolosséi levél 4. rész 12. vers. Onézimosz Kolosséből szökött el, mint rabszolga, és nála volt a Filemonnak, gazdájának írt levél. Filemoni levél 10. vers. Ezek a levelek teljes képet adnak Krisztusról, az egyházról, a keresztény életről, és ezek kölcsönhatásáról és működéséről. Ez a négy bemutatás tárja elénk a keresztény életet a legmagasabb szinten. Az efézusi levél bemutatja az egyházat, mint Krisztus testét. Ez a láthatatlan egyház, amelynek Krisztus a feje. A Kolosséi levél láttatja Krisztust, mint a testnek, az egyháznak a fejét. Krisztuson van inkább a hangsúly az egyház helyett. Az efézusi levélben a hangsúly a testre helyeződik, és a Kolosséi levélben a test feje kerül előtérbe. A Filippi levél arról ír, hogy a keresztény miként élhet erőteljes életet Krisztusban. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Filippi levél, 4. rész, 13. vers. A Filemonhoz írt levél elénk tárja az aktív keresztény életet egy pogány társadalomban. Pál írt Filemonnak, aki Onézimosz gazdája volt, és a keresztény gyülekezet tagja. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott, vagy tartozik, az nekem számítsd fel. Filemoni levél, 17. és 18. vers. Az evangélium bőrsarúban járt az első évszázadban, és ez bevált. Ezt akarjuk meglátni most az efézusi levélben. Az efézusi levél bemutatja az egyházat, mint Isten mesterművét, mint misztériumot, amit nem jelentett ki az Ószövetségben. Efézusi levél, 2. rész, 10. vers. Ez sokkal csodálatosabb, mint bármilyen kézzel épített templom, mert élő kövekből áll, és a Szentlélek lakik benne. Ez Krisztus teste a világban, hogy itt járva harcoljon az ördög gonoszságával szemben. Egy napon az egyház elhagyja a világot, és Krisztus előtt jelenik meg, mint menyasszony. Dr. Arthur T. Pearson az efézusi levelet úgy nevezte, hogy Pál harmadik égi levele. Egy más valaki szerint ez az új szövetségben az Alpok hegyvonulata. Az egész Szentírás egyik kiemelkedő írásműve. Ez az egyház levele. Sok ige magyarázó ezt a szentírási igazság legmagasabb csúcsának, a hegytetőnek és a bibliai kinyilatkoztatás tetejének nevezi. Lehet, hogy éppen ez az igazság. Egyesek szerint az efézusi levél olyan mély, hogy csak a kiválasztott, más szóval néhány erre a célra kijelölt személy értheti meg. Mindig észrevettem, hogy akik ezt mondják, azok magukat is a belső körhöz tartozóknak tekintik. Hogy őszinte legyek hozzád, nem próbálom úgy láttatni, hogy képes vagyok behatolni a levél mélységeibe, vagy fölmászni magasságaiba. Ez a levél fenséges és kiemelkedő. Nehéz levegőt kapni a levél magaslatain. Majd te is így látod, amikor tovább haladunk tanulmányozásában. Minden tőlünk telhetőt megteszünk a Szentlélek segítségével, aki vezet és megérteti velünk. Számos alkalommal kiváltságom nyílt Törökország meglátogatására. Megtekintettem a 7 kis-ázsiai gyülekezet területeit. Efézusban töltöttem a legtöbb időt. Örvendeztem Efézus meglátogatása lehetőségének, ami a 7 gyülekezet között vezető szerepet töltött be, és hatalmas város volt. A Szentlélek nem engedte meg Pálnak második misszió útján, hogy belépjen Ázsia tartományába, ahol Efézus volt a legkiemelkedőbb központ. Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Apostolok cselekedetei, 16. rész, 6. vers. A Szentlélek útakadályt emelt, és azt mondta Pálnak, hogy most ne menjen arra felé. Az okot nem ismerjük, de tudjuk, hogy Isten időrendje tökéletes. Később elküldte oda is. Pál nyugat felé tartott Macedóniába, Filippibe, le Béreába, Aténba, át Korintusba, és aztán visszafelé elment Efézus mellett is. Milyen óriási lehetőség nyílt ott előtte. Efézusba érve elvált tőlük, maga pedig bement a zsinagógába, és vitázott a zsidókkal. Apostolok cselekedetei, 18. rész, 19. vers. Pált annyira meghatotta a misszionáriusi munka nagy lehetősége, hogy megígérte visszatérését, amit valóra is váltott 3. misszió útján. Fölfedezett egy másik misszionáriust, név szerint Apollóst, aki már volt ott a 2. és 3. misszió út közti időszakban. Apollós csak János keresztségét prédikálta, nem pedig az Úr Jézus Krisztus kegyelmi evangéliumát. Akkor Apollós nem ismerte Jézus Krisztust, de később maga is nagy prédikátora lett az evangéliumnak. Pál egy távoli szolgálatot kezdett Efézusban. 2 éven át tanított Tirannosz iskolájában, és az evangélium behatolt Ázsia tartományának minden központjába. Nyilvánvalóan ekkor történt, hogy a Jelenések könyvében megszólított gyülekezeteket Pál megalapította e szolgálat során. Szilárd meggyőződésem, miután meglátogattam Törökországot, és láttam azt a területet, meg olvastam az ott végzett számos ásatási terület leleteiről, hogy az evangélium legnagyobb szolgálata azon a területen ment végbe, amit ma Törökországnak nevezünk. Abban a korban emberek milliói éltek azon a vidéken. Az volt a római birodalom szíve. A görög kultúra többé nem virágzott Görögországban. Már átkerült a tengerpart mentén Törökország nyugati partvidékére, és Efézus vezető várossá lett. Nagy kulturális központ és kiemelkedő vallási központ is volt. Az éghajlat kedvezett ennek, és csodálatos hely volt a látogatóknak. A római császárok oda mentek üdülni. Itt volt az evangéliumnak legnagyobb térhódítása. Efézus volt Kis-Ázsia vezető városa, és valószínűleg a római birodalom egész keleti területének is a középpontja. Róma után következett második városként. Körülbelül Krisztus előtt 2000-ben alapították a hittiták. Keleti, ázsiai város volt egészen Krisztus előtt 1000-ig, amikor a görögök bevonultak. Ott meg lehetett találni kelet és nyugat keveredését. Kipling tévedett, ami Efézust illeti. Azt mondta, hogy kelet az kelet, és nyugat az nyugat, és a kettő sohasem találkozik. De Efézusban összetalálkozott kelet és nyugat. Körülbelül 2500 éven át Efézus volt az egyik legnagyobb városa a világnak. Kikötője volt, ami ma teljesen eltűnt és eliszaposodott. Többé nincs kikötő azon a helyen, valójában ma mintegy 10 kilométernyire van a tengertől. Pál idejében bevitorlázhatott egészen a gyönyörű Márvány főútig. Nagyon széles út volt, és a márványt a Prion hegység bányáiból vitték oda. Az efézusi Diana templom volt az ókori világ 7 csodájának az egyike. Az volt a valaha épített legnagyobb görög templom. 128 méter szer 84 méter területű. Bőrből és faszénből készített mesterséges fundamentumra épült a mocsár fölé, ezért nem ártottak neki a földrengések. Efézus polgárainak művészete és gazdagsága ontotta rá a díszítéseket. 127 kecses oszlopa volt, némelyikük gazdagon kifaragva és színezve. Művészeti alkotásokat fogadott magába, például Nagy Sándor villámokat szóró képét, amit Apellész festett, ott helyezték el. Négyszerte nagyobb volt, mint az aténi Parthenon, de nagyon hasonlított hozzá. Egy gyönyörű templomon belül volt Diana otromba szobra. Ez nem a görög mitológia gyönyörű Diánája volt. Keleti eredetű, ténylegesen Anatóliából származó termékenység istennőt ábrázoltak benne. Nem hold istennő volt, hanem a termékenység istennője, fából készített sokmellű bálvány. Mindenféle súlyos erkölcstelenség ment végbe a templom árnyékában. Virágzó kereskedelem folyt a templom ezüst szentélyeinek vagy mintáinak gyártása alapján. Ezekre gyakran utaltak az ókori írók. Alig ha voltak olyan idegen látogatók, akik enélkül az emlékkárd nélkül távoztak volna efézusi látogatásuk után, és a művészeti tárgy árusítása nem kis nyereséget szerzett a mesterembereknek. Ilyen volt Efézus Pál apostol korában. Pál először a zsinagógába ment, és bátran beszélt 3 hónapon át. Aztán bement Tirannosz iskolájába, és ott tanított 2 évig. Úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét, mind a zsidók, mind a görögök. Apostolok cselekedetei, 19. rész, 10. vers. Valószínűleg ez volt Pál apostol misszionáriusi fáradozásainak a legmagasabb vízállás jelzése. Efézust nagy lehetőségnek tekintette, és tovább maradt ott, mint bármelyik más helyen. Efézus népe több bibliatanítást hallott Páltól, mint bárki más, amiért egy ilyen mély igazságokat tartalmazó levelet tudott nekik írni. Pál ezt írta a korintusiaknak. Efézusban pünkösdig maradok, mert nagy és sokat ígérő kapu nyílt ott előttem, de az ellenfél is sok. 1. Korintusi levél, 16. rész, 8. és 9. vers. Pál prédikálása miatt az ezüstművesek munkanélküliekké váltak, erre nagy ellenállás támadt, és ennek nyomán lázadást tört ki a városban. Pál az élőisten evangéliumát és a Jézus Krisztus által nyert életet prédikálta. Isten csodálatosan megőrizte, ami a folytatásra bátorította. Apostolok cselekedetei, 19. rész, 23. verstől a 41. versig. Pál szerette az efézusi gyülekezetet. Nagyon érzékeny búcsút vett végül az efézusi gyülekezet véneitől. Apostolok cselekedetei 20. rész 17. verstől a 38. versig. Hívők sokasága fordult Krisztushoz. Azt hiszem, az evangélium sokkal eredményesebb volt ezen a területen, mint bárhol másutt a világon, bármikor a világtörténelemben. Azt hiszem, hogy az efézusi gyülekezet volt a legmagasabb fokon álló gyülekezet lelki értelemben is. Csodálatos nekem, hogy abban a pogány városban éltek olyan emberek, akik megértették ezt a levelet. Pál nem írta volna nekik, ha nem lettek volna képesek megértésére. Továbbá a jelenések könyvében találjuk a 7 kis-ázsiai gyülekezet közül, mint elsőt, az efézusi gyülekezetet, és ez a levél a gyülekezet egész történetét leírja. Efézus a csúcspontját érte el, a gyülekezet a legmagasabb lelki szintre emelkedett. Ma föl sem tudjuk fogni, hogy milyen magasztos lelki szintet teremtett ott Isten lelke az efézusi hívők között. Szerették az Úr Jézus személyét, és vonzódtak hozzá. Sok éven át lelkipásztor voltam, és szeretek gyülekezetekben szolgálni ma is. Mégis be kell vallanom, hogy nagyon távol állunk Krisztustól ebben a korban. Annyira elteltünk a programokkal, a gyülekezeti munkával, a gyülekezeti tisztségekkel, hogy egyre távolabbra kerülünk Krisztus személyétől. Az igazán fő kérdés, hogy mennyire szeretjük Krisztust. Pál azt írta az efézusiaknak, hogy Krisztus szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Visszatérünk-e ahhoz a szeretethez? Válaszolunk-e szeretetére? Elmondhatjuk-e, szeretem őt, mert ő előbb szeretett engem? Ez az efézusi levél nagyon közel akar minket vezérelni Krisztushoz. A Biblia könyvei közül az efézusi levélre és a jelenések könyvére mondják a kritikusok, hogy nem lehet őket megérteni. A liberalizmus szerint a jelenések könyve szimbólumok együttese, és senki sem tudja azokat megfejteni. A liberalizmus azt is mondja, hogy az efézusi levél olyan magasan jár, hogy túlemelkedik a fejünk fölé. Hadd mondjam, hogy a Biblia 2 könyve, amit matematikailag és logikailag rendezni lehet, az efézusi levél és a jelenések könyve. Nincs logikusabb könyv, mint ez a 2. Évekkel ezelőtt belefáradtam annak hallgatásába, hogy az emberek ezt mondták. Hiszek a 2 fedél közt levő Bibliában, amikor nem is tudták, hogy mi van a 2 fedél között. Csak kegyes nyilatkozatokat tettek. Ha valaki igazán hiszi, hogy az Isten igéje, akkor próbálja kitalálni, hogy mit mond. Nekünk félre kell tennünk a módszerek sok változatát, hogy hogyan adjuk tovább a fiatalabb generációnak, és hogyan szervezzük jobban a gyülekezetet, és meg kell tanulnunk, hogy mi van a Bibliában. Hogy segítsük az embereket a Biblia megismerésében, könyvet írtam a Biblia vázlata címmel, és abban próbáltam a Biblia mindegyik könyvéről egy kis tartalmat összesíteni. Amint ezt tettem, rájöttem, hogy az efézusi levélről és a jelenések könyvéről lehetett a legkönnyebben vázlatot összeállítani. Tudod-e, hogy miért? Mert logikusak. Nem állítom, hogy mindent értek, ami ezekben a könyvekben van, de azt mondom, hogy logikusak és könnyen vázlatolhatók. Pál logikus az efézusi levélben, és János logikus a jelenések könyvében. Jánosnak azokat kellett megírnia, amiket látott, amik vannak, és amik lesznek. Világos a 3-as felosztás. A könyv a 7-es szám köré szerveződik. Nem lehetne ennél sem jobbat kitalálni. Az efézusi levél nagyon logikus. A 6 fejezet közül az első 3 az egyház mennyei elhívásáról szól, és tanbeli kérdéseket tárgyal. Az utolsó 3 fejezet az egyház földi viselkedését írja le, és nagyon gyakorlatias. Láthatjuk, hogy az egyháznak van feje. Az egyház feje Krisztus, és ő a mennyben van. Mi egyé váltunk vele. De az egyház lába itt a földön jár kell. Hát nem akarja, hogy csak a mennyeiekre gondoljunk. Ezt mondja. Éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok. Efézusi levél, 4. rész, 1. vers. Más szóval, a kereszténynek nagyon kedves a mennyeiek körében élni, és büszkén emlegetni Krisztusban nyert helyzetét, de aztán Isten szeretetére kér minket, hogy jöjjünk már le a magas karosszékről, és kezdjünk járni. Emlékeznünk kell arra, hogy Pál korában a hívők a római világ pogány társadalmában éltek. A levél első fele tanbeli, és a második fele gyakorlati kérdéseket tárgyal, ami nagyon logikus felosztását adja a levélnek. Mindkettőre szükség van. Nem csak az első 3 fejezethez kell ragaszkodnunk. Ezek csodálatosak. De az üzenetet le kell hoznunk oda, ahol élünk, ahol találkozunk a mindennapi élet problémáival. A tanbeli szakasz szintén nagyon logikus. Az első fejezetben az egyház olyan, mint egy test. A második fejezetben olyan, mint egy templom. A 3. fejezetben az egyház misztérium. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Amikor tanulmányozni kezdem az efézusi levelet, Szent Lelked vezetését kérem, hogy hadd értsem meg a levél elméleti és gyakorlati üzenetét, és hadd alkalmazzam mindennapi életemben és szolgálatomban a te dicsőségedre és embertársaim örömére. Ámen.